Azt mondják, az ember mélyen legbelül mindig gyerek marad. Csak jön a felnőttkor és elnyomja az őszinte érzéseket, viselkedésmódot. Amikor gyerekünk születik viszont, ez az időszak nagyon hamar visszaköszön. Már, hogyha hagyjuk és őszinték maradunk önmagunkhoz. Nagyon sok költő kezd el gyerekverseket írni, miután megszületnek gyermekei. Balázs Imre József következetesen írja tovább a gyerekeiről és a gyerekeinek szóló kis verseket, természetesen velük alakulva, követve őket a kamasszá, majd a felnőtté válás útján. Legalábbis eddig ez a szándéka. Tavaly jelent meg ugyanis a Kirándulás a felhőben című kötet, amely azért is különleges, mert régebbi és új verseket tartalmaz. No meg egy CD mellékletet, szintén a versekkel megzenésítve a költő előadásában.
Rajzolok neked egy álomcetlit, éjjel a párnád alá befekszik. A párnán szükség lesz egy fejre, s mosonnak a képek pont jó helyre. Este elindulsz egy kirándulásra, tengeri útra, vagy akármi másra, reggel a bakancsot talpa sáros, tengeri homokos, és akármi másos. Álmodban egy kis cica friss tejet iszogatott, reggel a hűtődet hiába nyitogatott, ha messze ügettél lóháton, érzed a másnapi órákon. Az álom cetlin gold lőttél, reggel is tudod, hogy örültél, a rügyező ágat láttál ilyen reggel rettelve van zöld levéllel. Este elindulsz egy kirándulásra, tengeri útra, vagy akármi másra, reggel a bakancsot talpa sáros, tengeri homokos, és akármi másos. Este elindulsz egy kirándulásra, tengeri útra, vagy akármi másra, reggel a bakancsot talpa sáros, tengeri homokos, és akármi másos.
A kötet előzménye a Hanna Hinta és a Blanka Birodalma. Mindkét kötet lányairól és lányainak szól. Mert mint hamarosan kiderül, a lányok legalábbis egyelőre büszkék ezekre a versekre, amelyeknek akaratlanul is ihletői. Sőt, Balázs Imre József olyannyira élvezi azt a világot, amelybe ismét visszakerült, hogy az amatőr zenészt is megerősítette benne. Verseit megzenésítette, és az író-olvasó találkozókon elő is adja azokat a gyerekeknek, akik mérhetetlenül élvezik az éneklést. Balázs Imre Józseffel beszélgetünk gyerekversekről, gyermeki gondolkodásról, zenéről, a Kirándulás a felhőben című legújabb kötet kapcsán, amelyet Marosvásárhelyen a novemberi Nemzetközi Könyvvásáron mutattak be.
Az történt, hogy az első két gyerekvers kötetem, amit mondhatnám most már úgy nyugodtan, hogy két lányomnak írtam egy-egy verses könyvet, ugye az a címe egyiknek, hogy Hanna Hinta, a másiknak Blanka Birodalma. Lányaimat Hannának és Blankának hívják. Egyértelmű az összefüggés. Továbbra is mondják ezeket a verseket, hallom iskolákba, rendezvényeken. Hát el kellett gondolkodni azon, hogy újra megjelentetni ugyanazokat a könyveket, vagy hogy legyen akkor egy válogatott kötet. És hát ez utóbbi lett végül. Nekem általában így 3 évenként jelentek meg gyerekvers könyveim 2009-ben volt az első, és akkor mindig 3 év telt el a következőig. És ez most is így van. Ez válogatott és új versek, tehát vannak benne a régiek, és vannak benne olyanok, amik még eddig soha nem voltak könyvben. Így most egyben szinte, ez nem a teljes gyerekvers termés, hanem egy ilyen reprezentatív válogatás. És hát ugyanígy voltam a zenével is, hogy amikor hívtak engem gyerekrendezvényekre, mert hívnak, akkor az ember gyerekverseket ír, akkor hívják óvodákba, iskolákba, gyereknapi rendezvényekre, és én ezt élvezzem, mert valahogy olyan otthonos volt, ahogy a lányaimmal beszélgettem, foglalkoztam, én ez úgy rendben volt, hogy akkor a gyerekek közt ott megkérdezik, hogy mi a kedvenc színem nekem a szerzőnek, vagy hogy neki is van egy testvére, akit Blankának hívnak. Ilyenkor rengeteget lehet beszélgetni a gyerekekkel. És azt találtam ki menet közben, hogy ha viszem a gitárt, akkor az úgy átvezet azokon a mozzanatokon, amikor már izegni, mozogni kezdenek a gyerekek, és lankad a figyelmük, és akkor egy kicsit együtt éneklünk, és valami. Írtam a saját verseimhez zenét. Én nem vagyok profi zenész, profi előadó, de azt gondolom, hogy ezek a dalok, amiket én írtam, ezek vállalhatók, tehát hogy ha egy nálam jobb előadó előadná őket, akkor lehet, hogy még több dolgot ki tudna találni velük kapcsolatban. De szívből jött, tehát közel áll hozzám, és akkor összegyűlt, körülbelül 20 összegyűlt, és ebből 16-ot éreztem úgy, hogy fel lehetne tenni egy ilyen CD mellékletre.
Nem vagy ugye zenész, nem vagy dalíró, zeneíró. Hogy csináltad mégis? Tehát meg volt a vers, amelyik benned élt nyilván. Meg volt a hangulata, ami csak a tiéd volt, és akkor leültél a gitárral, és próbálgattad, hogy milyen dallam mehet, vagy annak rendes módja szerint fogtad, és le is jegyezted a kottát.
Az akkordokat próbálgattam a szöveghez technikailag, de volt még egy motivációm, és pedig az, hogy a lányaim, ahogy nőnek, ugye most már kamaszok tulajdonképpen, nőnek ki lassan abból a korosztályból, akiknek a gyerekverseket írja az ember. És akkor gondolkoztam, hogy van-e ilyen, hogy kamaszvers. Arra jutottam, hogy hát igazából a kamaszok, amikor olyan versszerű élményre vágynak, akkor a zenében találják ezt meg a dalszövegekben, tehát egy Honey Beast-ben, egy Péter Fiboriban, egy Hiperkarmában később esetleg, és ez is bátorított engem, és ha valaki meghallgatja ezeket a dalokat, akkor itt nem csak a kifejezetten gyerekzene felől érkező dallamokat fogja találni, hanem az ilyen alternatív rockzenének is egyik-másik eleme talán beszüremkedett ebbe a CD-be, úgyhogy én azt remélem, hogy egyben hát segíti ezeket az olvasóit az én könyvemnek ezen a küszöbön, hogy gyerekként olvasni verseket, az úgy benne van. Nagyon sok gyerek szocializációjában, hál' Istennek, otthon olvasnak nekik verset, iskolában, óvodában, benne élnek a vers tanulásban, versmondásban, de ahogy jön a kamaszkor, ez a természetes, szerves viszony, mintha bomladozna, és akkor így a dalokon keresztül, hát ha ez így átvezett valami másba.
Meg hát a versek is azért átvezettek valami másba a gyerekből, mert hát már azért nem is kifejezetten gyerekversek azok, amik még, amikkel kiegészült ugye a Hanna Hinta és a Blanka Birodalma. Éreztem, hogy már egész másra figyelsz te is, meg figyelnek ők is talán, tehát nyomon követed őket, hogy az ő világuk hogyan alakul, és rezonálsz valahogy velük.
Ez pont így volt, igen, hogy ahogy nőttek a lányaim, nekem az segített mindig, hogy figyeltem őket, hogy mi foglalkoztatja őket, milyen nyelven beszélnek, miket találnak ki, hát gyerekek mindig kitalálnak dolgokat, amik addig nem léteztek. Szavakat is kitalálnak, de történeteket és helyzeteket is kitalálnak. Hogyha az ember követi ezt, akkor csak ott van már a vers, csak egy picit tovább kell lökni, formát kell adni neki, és ahogy nőnek a gyerekek, nyilván, hogy kiskamaszkorban már más dolgok foglalkoztatják, más típusú szövegek kötik le őket. bennem biztosan így él, hogy ahogy a lányaim nőttek, a verseim is egy picit alakultak ehhez a növekedéshez, illetve azért még egyszer hangsúlyozva a zenének a fontosságát, tehát úgy érzem, hogy a zene viszont az egy közös elem tud lenni a legkisebb kortól a nagyobbak felé is, hogy legyen egyfajta zeneisége a nyelvnek. Egyébként egy szabad versnek is van zeneisége, nem erről beszélek egyszerűen, hogy csengjen, bongjon a szöveg, de ott is vannak feszültségek, hajlítások egy szabad versben, egy klasszikus kompozícióban, tehát hogy a szöveg nem olyan egynemű és homogén, hanem íve van, története van, ha úgy tetszik.
Pont arra érkeztem meg a ma délelőtti bemutatóra, hogy a lódobogásnak a ritmusát, ezt próbáltad illusztrálni meg, hogy mi mindent csempésztél azért tulajdonképpen még ezekbe bele. Játszadoztál, vagy játszadozol te ilyenkor? Most már nagyobbak, most már a kisebbeknek szóló versek a szem elmaradtak, nem tudom, hogy visszajönnek-e még egyáltalán, de a saját határaidat is próbáltad ilyenkor feszegetni? Egy ilyen jó kísérlet, játék volt ez számodra?
Sokfélék a költők, például vannak olyan költők, akiknek az kihívás, hogy egy létező versformára írni tökéletes zeneiségű szöveget, egy alkajoszit, egy aszklépiádészit, egy hexametert, vagy akármi. Ezek ugye létező ritmusok ott vannak az antikvitástól kezdve. Most engem sokkal jobban érdekelt, hogy vannak-e vajon olyan ritmusok, amik még nem léteztek mostanig. Nem tudom egyébként, hogy nekem sikerült-e olyan ritmust írnom, ami még soha nem volt, de azt tudom, hogy Vörös Sándor például sokszor Kodály Zoltánnal együttműködve pont ezzel játszott, hogy egy újfajta lekopogható ritmust hozzon létre a szövegeiben. Ez engem nagyon érdekel, mert azt érzem, hogy a zeneiség az nem egyszerűen a formája a dolgoknak, hanem lényegibb is tud lenni, tehát hogy pont azáltal tud megmutatkozni valami, amilyen formája van, úgyhogy ez a titka ennek is az én fejemben a lódobogásokkal és az egyéb ritmusokkal való játékkal, hogy ezt így lehet megmutatni igazából.
Meggondolom, ez is még pluszban ragadja meg a gyerekeket, nem? Érzékelnek egy ilyen valamilyen ritmust azon kívül, hogy a szavak mit jelentenek és hogyan állnak össze, nem?
Hát a gyerekek fantasztikusak. A kolozsvári magyar napokon a Metropol Group lépett fel az 50 éves Beat zenekar Kolozsváron, és a közönségük jelentős része, köztük én is ott a háttérben a régi dallamokat figyelve álltunk, és elől a színpad elől ugráltak a gyerekek. És látszott, hogy tulajdonképpen nem teljesen mindegy az, hogy milyen zene szólott, egyszerűen megszólította őket az a ritmus, és ők le tudták vezetni a saját energiáikat ebben az ugrálásban. Tehát ez az egyik része ennek, hogy a gyereknek ez a benne levő ritmusok és a benne levő mozgás, ennek egy-egy ilyen vers, vagy egy ilyen zene szabad utat tud engedni. Tehát azt vettem észre, hogy a vers is mozgásban van, tehát nem biztos, hogy ugyanaz most úgy általában a vers, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Tehát ezek a performatív versek, ezek egyre fontosabbak, az, hogy slam poetry, vagy énekelt vers. Mert a versben benne van ez is, tehát hogy elő lehet adni. Persze, hogy versmondó műsorok mindig voltak, de annak azért van egy külön izgalma, amikor maga a szerző kiáll, és a szlemjét előadja, hozzátesz magához a szöveghez is. Az én szövegeimben is néha azt vettem észre, hogy ezek ilyen elreppelhető szövegek is vannak közte, akár a Fekete Rigó, vagy akár a Lovacska, vagy akár a Csigabiga Express, ezeket lehet olyan ritmusokra mondani, amelyek ilyen performatívvá teszik a szöveget.
Forognak a motollák, pörögnek a motollák, perceknek és közelednek, hajam összeborzolják, szobám körül forogják, mindkét szemembe fogják, elbújok a paplan alá, menjetek ki, motollák. Út körül a gyerekek, mindent zöldre festettek, zöld a kő, a nyakkendő, zöld a piros napernyő. Kút körül a gyerekek, elefántot kergettek, egész estig festették, elfogyott a zöld festék. Mindent zöldre festettek, zöld a kő, a nyakkendő, zöld a piros napernyő. Kút körül a gyerekek, elefántot kergettek, egész estig festették, elfogyott a zöld festék.
De ugyanakkor fel is tevődött bennem az a kérdés, hogy az üzenetet hogyan tudtad te a lányaidon mérted le? Feltérképezni, hogy amit te írsz, az valóban nekik szól-e? Ők is szeretik, értik, élvezik? Vagy tulajdonképpen te írsz nekik, amit te ki kell írjál magadból valamilyen módon?
Nem kell tudja az, aki az én verseimet elolvassa, hogy ezek milyen alkalomból születtek, vagy mi az elindítója. Néha megsejthető a szövegekből, és néha pedig nem. Én arra próbálok figyelni, hogy ne záródjanak ezek a szövegekbe, amennyire csak lehet, hogy ne az legyen az olvasó élménye, hogy ehhez nekem nincs közöm, ez tőlem távol van, hanem hogy engedjem be ezek be a szövegekbe a gyereket, az olvasót, aki ezekkel találkozik. Mivel figyelek erre, akkor azt remélem, hogy kicsit elszakadnak ezektől az én magán történeteimtől is.
Tehát akkor te is benne vagy, meg ők is benne vannak tulajdonképpen.
Társszerző versek ezek ilyen szempontból, mert egészen az álomfarsangig mindenképpen ezeket együtt hoztuk létre, bizonyos értelemben nem teszteltem rajtuk, vagy nem arról szól ez, hogy megírok egy verset, és akkor gyorsan felolvasom a vacsora asztalnál. De hát sokféle módja van ennek is. Voltak olyan szövegek, amik először farsangi versek voltak, amik még csak magán szférában léteztek, boszorkányos vers, vagy a Fekete Rigó vers, ezek először ott hangzottak el szóban az ő osztálybeli farsangjukon, és utána kerültek be a kötetbe. Itt mondjuk mondhatom, hogy számított az ő visszajelzésük, hogyha nem szívesen mondták volna el a farsangon, akkor az nem lett volna egy jó vers szerint.
Ők várták ezeket a verseket? Büszkék voltak rá, hogy versbe kerülnek?
Blanka egyszer azt mondta, hogy nekem nincs bajom azzal, hogy apa verseket ír, és ebben minden benne van. Az is benne van, hogy nekik természetes az, minden gyerek ezt csinálja, amit a szülei egy darabig nyilván, és aztán meg lehet, hogy pont el akar szakadni tőle, de az én lányaimnak még nem tudtak írni vagy olvasni feltétlenül, de már tudták, hogy a könyvnek van tartalomjegyzéke, és van illusztrátora, és voltak már könyvbemutatón, és tudták, hogy ott mi szokott történni. Ilyen értelemben az, hogy ők is egy idő után verseket kezdtek írni, vagy kritikát kezdtek írni, az benne van, mi erre egyáltalán nem biztattuk őket, tehát a feleségem is irodalmáról, Lassek Júlia. De ez így adódik, tehát én nem mondhatom neki, hogy ne írjál verset, vagy ne foglalkozz irodalommal, keres magadnak egy jobb szakmát, édes fiam, ilyet biztos nem fognak tőlem hallani. Egyszerűen erről van szó, hogy ez egy természetes dolog nekik tulajdonképpen, hogy ilyet lehet csinálni, hogy az embernek könyvei jelennek meg, és ilyen értelemben várják és büszkék rá, és még nem jött el az a korszak, amikor ciki volna az, hogy apa róluk verset írt valamikor, de el tudom képzelni, hogy 4 év múlva már nem fogják mutogatni az osztálytársaiknak, és ez teljesen rendben lesz.
Ezek most már kamasz versek akkor, amiket írsz, vagy be kell egyáltalán sorolni valahova?
Van például a Ballagási vers című szövegem, ahol megpróbáltam ezt megcsinálni egyetlen egy versen belül, hogy ugye képzeltem, hogy az első része azt még egy óvodás ballagáson mondják, a második részét mondjuk egy elemista ballagáson, és hát ez, hogy elbúcsúzunk valamitől, ez nyilván 70 éves korunkban is búcsúzunk dolgoktól. Ott például ezt kifejezetten megpróbáltam nyelvileg is megcsinálni, hogy ahogy haladunk a versben, akkor egyre nagyobb gyerek, vagy a végén akár egy felnőtt mondhatná el ezt a verset. Nem állítanám, hogy ez mindegyik versre igaz, hogy ott a vége fele ennyire kamasz érzésekre törekedtem volna. Mondom, így a zenei áttételben reménykedve mondom ezt, hogy ez azért, mintha nagyobb gyerekeknek szólna, mint az eddigi könyveim.
Akkor fogod befejezni, amikor már ciki lesz számukra? Vagy akkor már nem fogod esetleg megmutatni nekik, hanem még akkor egyelőre az asztalfióknak írod, s lehet, hogy később fog előkerülni, vagy hogy lesz?
Nem akarom előre eldönteni ezt. Érezni fogom, hogy most meg kell állni. Az is lehet, hogy ha leszek valaha nagypapa, akkor majd megint jön egy ilyen, hogy új lendületet kapjanak ezek a szövegek, de bennem egyébként tényleg nem az van, hogy külön lenne valahol egy felnőtt vers katuja és egy gyerek vers katuja, tehát bennem ezek közt nincs éles határ, és ezért bízom benne, hogy mindig lehet majd ide-oda járni a kettő között.
Ilyenkor, amikor tulajdonképpen hárman írjátok a verseket, akkor magadban is rendezel le dolgokat, vagy teszel helyre dolgokat, vagy csak igazodsz el hangulatok között és a világban gyerekekkel közösen?
Ez nagyon furcsa, mert vannak dolgok, amiket tényleg így felnőttként esnek le, hogy ez miért van. Persze, hogy a gyerek ül a hintán, és valaki azt mondja neki, hogy hinta, palinta, régi Dunna kis katona, ugorja Dunába. Na de miért mondják ezt? Vagy miért ezt mondják? És akkor, amikor felnőtt lettem, és a lányomat hintáztattam a játszótéren, akkor rájöttem arra, hogy hát ugye kétféleképpen lehet hintáztatni a gyereket a játszótéren, vagy mögötte vagy, vagy előtte vagy. Ha előtte vagy, akkor ha sár van, akkor sáros lesz a ruhája a felnőttek kamárnak, tehát ezért beáll a gyereke mögé. Na de a gyerek az nem tudja, hogy ott van, forog hátra, ott van-e a felnőtt, vagy nincs. Hogyha mondja az ember közben bármit, beszélget a gyerekkel, aki hintázik, akkor az tudja, nyugodt, biztonság, ott van a felnőtt, ott van mögötte. És akkor így lett például ez a Hanna hinta című vers, ez volt az egyik első gyerekvers. Tehát, hogy vannak olyan szituációk, amik nagyon otthonosak nekünk, de máshogy értjük meg, amikor felnőttek vagyunk, és máshogy, amikor gyerekek. Én mindenképpen mondhatom, hogy újra éltem még egyszer. Most már megint 13 éves vagyok, amennyi Hanna, mert megint felhalmoztam egy olyan tapasztalatcsomagot a saját gyerekkorommal kapcsolatban is, amikor jobban értem, hogy mi miért volt úgy a gyerekkoromban. Ez szerintem minden gyerek születésével a felnőtt számára is még egyszer meg tudnak ismétlődni dolgok az életében.
Kell feltétlenül neked a gyerek ahhoz, hogy gyerekvers szülessen?
Most már nem. Szerintem kérdezted is az egyik kérdésedben, hogy az odabenti gyerekkel mi a helyzet. Hát nyilván ezekkel a szövegekkel is, meg ezekkel a tapasztalatokkal egyre többet tudok erről az odabenti gyerekről is, és ez egy nagyon pozitív dolog tud lenni, amikor ezt a gyermeki ént erre építkezni tud az ember a felnőtt dolgokban is, és én eléggé jóba vagyok szerencsére ezzel a régi gyerekkel. Jól érzem magamat az ő társaságában, és akkor azt gondolom, hogy innentől segített az előhívásában az, hogy nekem is gyerekeim lettek, de most már jobban tudom, hogy hol van és milyen talán, és akkor már tudok építeni erre a továbbiakban is.
Ez most egy nagyon szép könyv lett, ott a CD melléklet is, és nagyon szépek az illusztrációk. Számodra is fontos az, hogy milyen illusztráció kerül bele, és hogy ki rajzolja egyáltalán. Hogy volt ez az együttműködés ez esetben?
Több grafikussal dolgoztunk együtt. Az első két gyerekkönyvemet Keszeg Ágnes illusztrálta, Orosz Annabella illusztrálta az Álomfarsangot, és aztán az Ebegény, a Pingvin fordítás kötetemet is, és még volt a Tenger című lapozó, amit Tomos Tünde, és most Márton Éva. Többféle rajzos társításban érhetőek el most már a szövegeim. Márton Éva egy fiatal, egy olyan grafikus, akinek még kevés munkája jelent meg, úgyhogy próbarajz készült, és nekem nagyon tetszett, hogy rajzolta meg azt, hogy mondjuk milyen az, amikor elveszik a villanyt, vagy hát áramszünet van, és teljesen meggyőző volt számomra, és akkor ő rajzolta meg. Azt szeretem a rajzaiban ebben a könyvben, hogy nagyon sokszor tudott elrugaszkodni attól az elsődleges szintjétől a szövegnek, ami benne van. Tehát, hogyha például a Felmászunk a sósziklába című verset valaki megkeresi a könyvben, akkor azt látja, hogy ilyen sókristályokra másznak fel, ilyen hegymászó szerkóban védősisakokkal az emberek. Hát nyilván az én fejemben egy másik kép élt erről a sósziklára mászásról, de nagyon tetszett az, ahogy Éva elképzelte ezt a képet, és sok ilyen példát lehetne hozni. Ezeket szerettem a legjobban ebben a könyvben, amikor ennyire el tudott rugaszkodni az eredeti szövegtől.
Kaptál egy másik értelmezést is tulajdonképpen, hogy egy teljesen kívülálló, hogyan látja, ráadásul egy képzőművész, nem?
Különösen 6-7 éves korig illusztráció nélkül a gyerekvers nagyon nehezen működik a saját közönsége számára is, tehát a saját lányaimon is láttam, hogy akár ugyanazt a Vörös Sándor verset, ha abból a könyvből olvastuk, amelyikben ott volt ez és ez a rajz, akkor végighallgatták türelmesen, és nagyon tetszett nekik. Ugyanazt a verset a másik könyvben, amelyikben más rajz volt, vagy fekete-fehér rajz volt, kevésbé kötötte le őket. Tehát ennyire fontos tud lenni egy illusztráció is. Én hiszek abban, hogy a gyerekvershez, főleg amíg a gyerek nem tud ő maga olvasni, addig nagyon-nagyon erősen hozzátartozik a képi világ. Nagyon fontos, hogy találjonak, párbeszédben legyenek ezek a világok egymással.
Balázs Imre Józseffel beszélgettünk Kirándulás a felhőben című legújabb kötete ürügyén, gyerekversekről és arról, mikor jön elő ismét a gyerek az emberből, és meddig kísérik ezek a versek a lányok életét. A felcsendülő verseket a szerző Balázs Imre József adta elő.
Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Medve, hagyma, levele, sziklaszeles teteje, apró lábak ereje, a mesémnek eleje. Tenyerembe tücsök ül, gyíkszomszéd is megkerül, beborul és kiderül, béka víz alá merül. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Hey! Termely lakja az erdei árkot, átugrottam, tisztást látok, megebédelni korán van még, átsüt a fákon a zöld és kék, megebédelni korán van még, átsüt a fákon a zöld és kék. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Hey! Lovacska lábán feszül a bék, jó legelész közben, nagy a fű, épp jó, kócos kutya néz távolról, Málét eszeget a pásztortól, kócos kutya néz távolról, Málét eszeget a pásztortól. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot. Mogyorót rágnak az erdei pockok, unják régen a bükkmakkosztot.